Szerető atyám, köszönöm neked, hogy jöhetünk te hozzád. Köszönöm, hogy te lehetsz az első, akihez komoly szavakat szólhatunk a mai nap. Köszönöm neked azt is, mennyei atyám, hogy meghallgató Isten vagy. Figyelsz minden szavunkra, ismered lelkünknek minden rezzenését, tudod a szívünknek minden vágyát, ismered a mi rejtett dolgainkat is, és szívesen veszed azt, ha alázatos lélekkel hozzád járulunk. Kérlek, segíts, hogy így tudjunk hozzád jönni, Uram, hogy meg tud hallgatni a mi kérésünket, könyörgéseinket. És kérlek, Atyám, hogy indíts bennünket imádságra ezen a mai reggelen. És nem csak ezért imádkozom, hanem az egész napért, hogy vonjál magadhoz bennünket, hogy ott lehessünk a te közeledben, és mind jobban megismerhessünk ma is valamit a te szeretetedből. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Alapigét Lukács evangéliumából szeretném olvasni. Lukács evangéliumának 15. részének a 8. és a 9. versét. Lukács evangélium a 15. rész, 8. és 9. verse. Így szól az ige. Avagy, ha valamely asszonynak 10 drakmája van, és egy drakmát elveszt, nem gyújt egy gyertyát, és nem seprié ki a házat, és nem keresié gondosan, míg nem megtalálja. És ha megtalálta, egybe hívja az ő asszonybarátait és szomszédait, mondván, örüljetek én velem, mert megtaláltam a drakmát, melyet elvesztettem vala. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Uram, ezt az igét, amely a te szeretetedről szól. Úgy szeretném, Uram, hogyha átjárnád a te lelkeddel a mi szívünket ma reggel, és buzdítanál imádságra bennünket. Amen. Ég mind a 4 gyertya most már. Advent 4. vasárnapja van. Azt jelenti, hogy a lámpásunknak 4-szeresen égni kell, mert az Úr közel. Egyre inkább közel van. Van egy kis mesém a testvéreknek. 4 gyertyáról. Van nekünk szóló üzenete. 4 gyertyából az első 2 gyertya ugyanolyan hosszúságú volt. Ugyanolyan széles volt, a kanócuk is ugyanolyan mértékben lógott ki belőlük. Igen ám, de különböző helyre kerültek. Mert amikor jött egy vevő gazdag ruhába, akkor az egyik gyertya kihúzta magát, hogy mindenképp a gazdaghoz kerülhessen. Aki szép ruhába jött megvenni, meg is vette őt a gazdag ember. Elvitte magához. A másik gyertya, hát ott maradt, és érte pedig egy szegényes ruhájú emberke jött. Nagyon érdekes lett ennek az első 2 gyertyának a sorsa. Ugyanis a gazdag ember nem volt más, mint egy kaszinó tulajdonos, egy játékteremnek a tulajdonosa. És a gyertya egész életében, amíg pislákolt a kis mécsese, egész életében csak azt szolgálta, hogy akik oda mennek játékgépezni, biliárdozni, kártyázni, és mindenféle mulatságokkal elverni az ő pénzüket, nekik gyújtott világosságot, nekik égette a fényét, nekik pazarolta az ő kis gyertya életét. A másik szegény ember pedig egy tanító volt, egy idős tanító, aki egész idős koráig is késő estig fent volt, nem azért, hogy tanítson, hanem hogy tanuljon, hogy tudjon tanítani. Késő estig olvasta a könyveket, gyűjtötte még idős korában is magába a tudományt, és ez a kis gyertya arra pocsékolta el az ő életét, hogy ennek az idős embernek adjon világosságot, hogy szolgáljon a többi embernek. Ez az első 2 gyertyának a története. Aztán volt még 2 gyertya. Ez a 2 gyertya már nem olyan volt, mint az első 2. Nem voltak egyformák, hanem a 3. gyertya gyönyörű szép volt. Gyönyörű szép sudár volt. És a 4. gyertya pedig egy tömzsi, olyan, amit már használtak, ami már le volt folyva, és nem volt valami tetszetős a külseje. Ez a 2 gyertya, a 3. és a 4. gyertya ugyanahhoz az emberhez került, mégpedig egy olyan emberhez, aki egy nagy házban lakott. És ennek az embernek volt egy kisgyermeke, aki fent lakott a tetőtérben. És mindig, amikor éjszaka elbúcsúztak, a gyereknek egyedül kellett a sötét lépcsőn fölmenni. Igen ám, de a szép, sudár gyertya nem hagyta magát meggyújtani. Nem hagyta magát. Nem gyulladt be. Ezért az ember fogta és félrakta. Később pedig kidobta. Nem lehetett hasznát venni, akármennyire szép volt. Viszont a kis tömzsi gyertya, amely már meg volt csorbulva, el volt hajolva, lefolyt róla a viasz, meg a gyanta, mindig meggyulladt. Úgyhogy az ő fényén émelt mindig föl a kisfiú a felső szobába, nem félt a sötétben, és nem botlott meg a lépcsőn. Érdekes kis történet. Milyen tanulsága van ez számunkra? Látszólag gyerekeknek szól, de nem gyerekeknek szól, hanem nekünk szól. Kiknek szól az első két gyertya története, amelyik elkerült az egyik a gazdaghoz, a másikhoz szegényhez? Azokhoz szól, akik még nem az Úr Jézuséi. Ha nem a Jézus Krisztusnak odaadtad az életed, nem adtad neki oda, akkor olyan vagy, mint az a gyertya, akinek az élete mindenféle haszontalanságoknak a megvilágítására telik el. Olyan vagy az életed, amely haszontalanul ég el, és ami szörnyű, elég a te életed, el fog fogyni a te életed. De ha Jézus Krisztusnak adtad a te életedet, ugyanúgy el fog égni az életed, ugyanúgy el fog fogyni az életed, de örök jutalomért, örök jóért. Vagy Jézus a kezébe van az életed, vagy nincs Jézus kezébe az életed, meghatározza a minőségét. A másik két gyertya kinek szól? Azoknak szól, akik már Jézus Krisztusnak átadták az életüket. Akiknek az életük már Jézus Krisztus kezében van. Hiába van a kezed Jézus Krisztus életébe, ha nem engeded, hogy meggyújtsa azt. Hiába van Jézus Krisztus kezébe az életed, ha nem engeded azt, hogy ő azt tegyen veled, amit akar. Hogy teljesen kihasználja a te életedet az ő saját céljaira, az ő isteni céljaira. Egy idő után használhatatlanná válsz, és ugyanarra a sorsra fogsz jutni, mint minden más. És legyen bármennyire törött, kopott a te életed, bármennyire csorba, bármennyire kiégett az életed, ha Jézusnak odaadtad az életedet, és engeded, hogy meggyújtsa a te életedet, akkor az életed hasznosan fog eltelni, oda szánt élet lesz a mesterednek az élete. Miért mondtam ezt el? Azért, mert a kettő gyertyából kettő az az elgurult drachma, az az elgurult életek élete. Nagyon érdekes ez. Kinek mondja Jézus Krisztus ezt a hasonlatot? Kikről mondja? Kik az elgurult drachma? Nem mások, mint a bűnösök és a vámszedők. Miért voltak ők elgurultak? A rómaiak, mikor Júdát leigázták, akkor felállították a fontosabb hidaknál, a fontosabb utaknál a saját kis vámszedő helyeiket. És nagyon érdekes dolgot tettek, hogy minél nagyobb hasznot hajtsanak, ezért egy árverésre bocsájtották ezeket az összes vámszedő helyet. És azt kapta meg a vámszedés jogát, aki a legnagyobbat licitálta nyilván. Aki azt mondta, hogy én ezért a legtöbbet adok, az használhatta azt a vámszedő helyet. Ő volt a vámszedő helynek a tulajdonosa. Ezeket hívják fővámszedőknek. Aztán ott voltak azok az emberek, akik igazából tulajdonképpen szedték a vámot, ezek voltak a vámszedők. Nyilvánvaló, hogy a fővámszedőnek is, és a vámszedőnek is az volt az egyedüli célja, minél nagyobb nyereséget hozzon magának, minél több pénzt behajtson magának, ezért persze tökéletes lehetőség volt arra, hogy mindenféle túlkapásokra vetemedjenek. Na hát őket mondja Jézus Krisztus elveszetteknek. Ők voltak Izrael népéből, ezek a zsidó emberek, a veszteség listások. Mert ők bár zsidóknak születtek, bár kitanulták a törvényt, ismerték Isten útját, tudták, hogy mi az Istenhez méltó élet, mégse ezt választották. Megvolt a lehetőségük a jóra. Megvolt a lehetőségük arra, hogy egy jobbat válasszanak. Egy elkülönített életet, amit Isten ad csak az övéinek. És nem ezt választották. Veszteség listára került az ő életük. Ugyanúgy tönkrement, mint az a gyertya, aki rossznak adta az ő életét, vagy pedig aki egyáltalán nem is engedte, hogy meggyújtsa magát. Elveszett drachma. Jól indult, de rossz lett belőle. Olvastam egyszer egy cikket egy trombitásról. Meghalt ez a trombitás már, ezért írták róla ezt a cikket. És aki írta, az a legjobb barátja volt. És azt írta róla, hogy mikor még gyerekek voltunk, együtt jártunk minden reggel egy cél hajtott bennünket, az, hogy mi legyünk a világon a legjobb zenészek. Egyetlen egy célért keltünk fel korábban, mint a többi gyerek. Általános iskola előtt mi együtt gyakoroltunk, Mindig egyetlen egy cél motivált bennünket. Aztán leírta, hogy mikor 15 évesek lettünk, behívott minket magához ez a barátom, és elfújta Johann Sebastian Bach második brandenburgi versenyét. 15 évesen, ez a trombita irodalom legnehezebb darabja, én soha életemben nem fogom tudni eljátszani. 15 évesen eljátszotta. Behívta mindenki, ámult ott abba a kis konyhába, talán ott volt a villanyrezsó, meg mindenféle. Aztán mentünk együtt az élet útján, és egyszer csak azt vettük észre, hogy ez a társunk, ez már nincs velünk. Ez a társunk már nincs velünk. Mi ott vagyunk a zenekarokban, mi ott vagyunk mindenféle hangversenyeken, és ő nincs velünk, pedig ő volt a legjobb. Pedig ő volt a legjobb. Miért? Mert valami letérítette az útról. Az ital jelen esetben. Letérítette az útról, és elveszett. Elveszett az az ember. Hiába volt ugyanaz a céljuk. Hiába ugyanaz a vágy izzott a szívükben minden egyes reggel, fiatal éveiben, elgurult ez az élet. Elgurult ez az élet, és nem volt ott a többiek társaságába. Azért, mert másnak adta magát. Odaadta valami másnak magát, és ez a más, ez nem vigyázott rá. Nem becsülte annyira, mint az atya. Hol van a te életed, kedves testvérem? Kigurultál atyád kezedből már? Ége atyád kezedből a te életed? Hogy meg se hagyod magad gyújtani? Nem is engeded, hogy Isten igéje átjárja a te szívedet? Megengeded ezt Istennek? Adsz Istennek ekkora kiváltságot. Ha szól az igéje, akkor rárezdüljön a szíved? Vagy megmarkolod, megkeményíted a szíved, és azt mondod, nem, én ezt nem engedhetem meg magamnak. Ki vagyok én? Én férfi vagyok. Én felnőtt ember. Én nem érzékenyülhetek el Isten igéjére. Nem mehetek én akárhogy, ahogy diktálnak itt emberek a szószékről. Vagy pedig azt mondod, hogy én Uram, rezdülök rád. Én, Uram, rezdülök rád, nem akarok kigurulni a te kezedből, nem akarok én elveszett drakma lenni. Na hát, testvérek, mi ebbe az evangélium, hogyha elveszünk? Itt van leírva ebbe a kis történetbe. Az evangélium az, hogy az Úr Jézus eljön és keres minket. Mindazt az embert keresi, téged is, kedves testvérem, aki bár be se vallod, de már nem vagy az Isten kezébe, mert már nem úgy élsz, ahogy ő mondja. Már rég nem azt teszed, amit ő mondja. Már egészen másút járnak a gondolataid, nem a Szentíráson. Mert boldog ember az, aki az ő törvényéről gondolkozik éjjel és nappal. Te már nem erről gondolkozol éjjel és nappal. Már rég kigurultál atyád kezedből. De nem vagy vesztes. Nem vagy vesztes. Mert az Úr eljön és keres. Tudjátok, kedves testvéreim, egy drakma egy munkásnak egy napi bére volt. És te vagy az az egy drakma, ami az Úr Jézusnak egy napi bére volt. Tudjátok, hogy melyik napon dolgozott értetek az Úr Jézus? Egy napon. Azon a napon, amikor megfeszítették a Golgot a hegyén. Aznak a napnak a bére te voltál. Érted, dolgozott azon a napon. Te vagy az az egy drakma. Az volt az ő munkája, hogy kirakja a kezét jobbra, kirakja a kezét balra. Az volt az ő munkája, hogy meghajtsa a fejét, hogy belenyomják a tövis koronát. És dolgozott, érted. És szenvedett, érted? Egy drakmáért. Ennyi az életed. Egy drakma, és érted, dolgozott. És mikor látja, hogy ez az egy drakma, amiért megdolgozott a te életed, már nincs nála. Már rég elgurult, nem mond le róla. Nem úgy kezel téged, nem úgy kezel engem az Úr Jézus, hogy ez értéktelen. Egy drakma, ide vagy oda. 10 forint, 100 forint, 1000 forint, ide vagy oda. Majd jön másik. Nem így kezel az Úr Jézus. Úgy kezel téged, mint az a Nátán példázatbeli szegény ember, akinek egyetlen egy báránykája volt neki, ő volt a mindene. Dávidnak az az egy bárány, az egy bárány volt a sok között. Neki volt 10000-szer 10000 báránya talán. Nem érdekelte őt a bárány. De nem így foglalkozik veled az Úr Jézus. Sok között mindegyiket számon tartja. Engem is, téged is, mindenkit számon tart az Úr Jézus. És ha nem vagy ott nála, nem vagy ott az ő kezében, a többi között elmegy és megkeres téged. Mikor jön vissza az Úr Jézus? Mikor fog visszajönni az Úr Jézus? Azt írja a Szentírás, akkor, amikor majd betelik az üdvözülők száma. Amikor egybe lesz a 10 drakma. Addig keres. Egészen addig keres az Úr Jézus. És mikor megtalálja az utolsó elveszettet is, akkor majd visszajön. Miért? Mert együtt lesz a 10 drakma, és az a 10 az beváltható egy más címletűre. egészen más címletűre, egy mennyei címletűvé. Mikor együtt lesz a gyülekezet, akkor már egészen más lesz, már nem külön tagokból fogunk állni, különböző gondolkozásokkal, különböző nézetekkel, hanem mikor együtt lesz Istennek a kiválasztott népe, be fog minket váltani egy egészen más mennyei címletűvé, mert akkor teljesen egyé leszünk az Úrral, de csak akkor lehetünk teljesen egyé az Úr Jézussal, ha mi is teljesen egyé tudunk lenni. Mert az Úr Jézus is azt mondja, azt akarom, Atyám, hogy egyek legyenek, mint amit én egy vagyok te veled. Hogy úgy szeressék egymást, és erről fogják megtudni a világ fiai, hogy ők az enyéim. Na majd akkor visszajön az Úr Jézus. Majd, ha beválthatók leszünk. És addig mit csinál a mennyei atya? Először is észrevesz. Ő nem lehet, előtte nem lehet elbújni. Más testvér előtt el lehet bújni. A gyülekezet előtt el lehet bújni. El lehet titkolni, hogy én már rég nem hallom az Úr szavát. Már rég nem értem, hogy mit akar nekem mondani. A Biblia már régen csak üres halott betű. Ezt el lehet titkolni. De az Úr Jézus észreveszi. Az Úr Jézus látja mindenkinek a szívét. És az Úr Jézus nem ítél meg, az Úr Jézus nem mutogat újra, meg nem azt mondja, hogy ezt érdemled, meg nagy te csak egy ilyen vagy, azt lesajnál. Nem, ezt teszi az Úr Jézus. Az Úr Jézus utánad megy. Mécses gyújt. Először mécses gyújt. Mécses gyújt a te szívedben. Először az Úr Jézus egy kis lámpáskát fog gyújtani a szívedbe, és meglátod, hogy sötétségben vagy. Mert a sötétségnek a sötét volta akkor látszik csak minél jobban, ha van valahol egy kis világosság, mert akkor van kontraszt. És ha mécses gyújt az Úr Jézus szívedben, akkor fogod látni, hogy milyen nagy ott a sötétség. És minél nagyobb lesz ott a világosság, annál inkább ki fogja űzni a sötétséget. Engeded, ahogy az a mécsesnek a fénye beragyogja te életedet. Egészen úgy, hogy te is ragyogjál. Egészen úgy, hogy te is bevilágítsd a környezetedet, hogy világosság, só legyél ebben a világban. Engeded, hogy ennyire beragyogjon téged az Úr Jézusnak a kis mécseskéje, amivel téged keres. Még ha hívők vagyunk, még ha nemes hívő életet élünk, nem topzódunk bűnökben, nem terhelnek bennünk nap mint nap a vétkek, akkor is az Úr Jézus mécsessel keres minket. Miért? Azért, mert egyre többre és többre akar vinni bennünket. Egyre beljebb és beljebb akar vinni az ő sebeibe. Hogy lássuk meg az ő szeretetét, mert egyedül a szeretete az, amely képes meggyógyítani életünket. Egyedül a szeretete az, amely képes megtalálni a mi elveszett életünket. Aztán mit csinál az Úr Jézus, mikor mécset gyújtott? Ugyanazt, mint az asszony. Elkezd sepregetni. Az kellemetlen dolog, mert por támad. Mindent felporol. Minden koszos dolog felszínre kerül. Olyanok, amit még mi se akarunk tudni. A szívünk titros kamrájából előjönnek ezek a koszos, poros dolgok. A rég elfelejtett vétkek, a rég elfelejtett sérelmek. Minden előjön, és minden rég előjött dolog majd azt fogja mondani, kérje bocsánatot, rendezd ezt le. És minél inkább előre halad az ember az életébe, annál több ilyen elő fog kerülni az Úr Jézus fényébe. Mert ő tiszta és szeplőtelen népet akar maga elé állítani, mikor megjelen. És sepreget. És olyan lesz majd az életünk, mint a Siloám tava, mely akkor gyógyított, mikor fel volt kavarodva. És a mi életünkben is akkor jön a gyógyulás, mikor az Úr Jézus elkezd abba sepregetni, és felkavarja a mi életünket. Azért kavarja fel, hogy ami felkavarodott, azt mindet kivessünk onnan. Mindenki jöjjön oda, hogy ott tisztaság legyen. És mikor tisztaság van, bevilágított, felsepert, akkor mit csinál? Ugyanazt, mint az asszony. Gondosan keres. Gondosan. Nem csak úgy átfésüli a terepet. Az Úr Jézus letérdel. Az Úr Jézus kutat utánad. Mászik a földön utánad az Úr Jézus. Szörnyű kép, ugye? Szörnyű kép, mikor az Úr Jézus csúszik, mászik, értem. Megbotránkoztató. De az Úr Jézus ennél tovább ment. Ő nem itt a földön, a bársony szőnyegen csúszott, mászott, értünk. A Golgota keresztjén, azon a sziklás dombon ott hullajtotta a vérét. A kezét felsebezték a kövek. Roskadt a kereszt alatt. Csúszott, mászott, értünk. Így keresett minket nagyon gondosan. Hagyod-e magad megtalálni? Hagyod-e magad megtalálni újra? Minden nap. Az Úr Jézus minden reggel jön és meg akar találni. Veled akar beszélgetni minden egyes reggel. És meddig keres? Ez a legnagyobb kegyelem ebben az igében. Addig, ameddig meg nem talál. Ameddig meg nem talál. Az Úr Jézus nem olyan, mint mi vagyunk. Hát ez a testvér, ez olyan már 10 éve, mint 10 évvel ezelőtt. Ez már 5 éve ugyanazt fújja. Nem tud már más mondani. Ez már nem változik meg. Az Úr Jézus nem ilyen. Az Úr Jézus addig keres, amíg meg nem talál. Ő mondta azt, hogy keresetek és találjátok. Vajon azért mondta, mert ő nem keresett? Dehogy nem. Amint én tettem, úgy tegyetek ti is. Az Úr Jézus addig keres bennünket, amíg meg nem talál. Mi is addig keressük az Úr Jézus, még megtalálható. Megtalál bennünket, összegyűjt. Berakjuk a kis erszényébe, begyűjt minket az ő tárházába, és akkor jön el a vég, mikor együtt lesznek az ő népei. Az ő kis elgurult rakmái, mert nem csak egy gurult ám, sok elgurult ott, és mindet keresi, mindegyikhez mélységet gyújt, én is egy vagyok a közülük. És ha mindannyian ott leszünk az Úr Jézus erszényébe, akkor visszajön, bevált minket. Hát várjuk készen. Legyünk úgy, megtalálhatóak. Legyünk úgy, hogyha látjuk a fényt, látjuk a port, látjuk ezeket a dolgokat az életünkben, amiket ebben az igében hallottunk, megolvastunk, akkor nyújtsuk a kezünket. Itt vagyok, Uram, engem találj már meg elsőnek. Értem, jönnél elsőnek, mert én vagyok a legnyomorultabb. Én gurultam a legmélyebb repedésbe. Én mentem a legsötétebb sarokba. Könyörülj rajta, mert ott akarok lenni a te erszényedbe. Ott akarok lenni a te kezedben, Uram, mert ott van nekem jó dolgom. Hát testvérek, én szeretném, ha olyan szívem lenne, hogy megtalálható legyek minden egyes nap. Azért imádkozzunk is.